biztos vagyok abban, hogy ma Ukrajna nem egy nácik által irányított ország, azonban a múltban voltak olyan szélsőséges megnyilvánulások, voltak olyan trendek, amelyek aggodalomra adhattak okot. Ezek leginkább 2014 után erősödtek fel, és megvan az a veszélye az oroszok által indított háborúnak ma Ukrajnában, hogy pontosan ezeket a szélsőséges trendeket fogja felerősíteni, tehát pont azok a szélsőséges politikai csoportok, akár pártok fognak megerősödni, amelyeknek a teljes kiszorítására, akár likvidálására készült Oroszország, és ezen pártok által jelentett veszélyre hivatkozva indította meg ezt a támadást. Ha egy kicsit messzebbre tekintünk, akkor azt látjuk, hogy a II. Világháborúban a támadó, megszálló, agresszor náci Németországgal valamilyen formában kollaboráló ukránok, itt elsősorban a OUN-ra, tehát az ukrán nacionalisták szervezetére gondolok, amely 1929-ben jött létre, és egyik szárnyának a vezetője volt Stepan Bandera, azaz Stepan Bandera, aki 2010-ben Ukrajna hősévé emelkedett, ezt Viktor Juschenko akkor hivatalban lévő, de már a leköszönés előtt álló ukrán elnök tette meg, ugye ő tette tulajdonképpen Ukrajna hősévé Stepan Banderát, illetve szintén 2007-ben Ukrajna hősévé emelt Roman Suhevics, aki pedig az UPA-nak, tehát az ukrán felkelő hadseregnek volt a vezetője, utóbbi 1942 őszén jött létre. Bandera és Suhevics emlékezete azért problémás, mert mind a ketten együttműködtek a náci Németországgal. Igaz, Banderát letartóztatták, méghozzá 1941. június 30-án, miután kikiáltották Lembergben a független ukrán államot, majd később 1944 őszén kiengedik a Sachsenhauseni koncentrációs táborból. A másik személy pedig a már említett Roman Suhevics, ő 41-ben is aktív, és tulajdonképpen 1941-től, 42-től II. Világháború végéig a németekkel együttműködő ukrán nacionalisták a saját fogalmaik szerint egyszerre harcolnak a német és a orosz-szovjet agresszió ellen. A gyakorlat azonban azt mutatja, hogy ők többségében a zsidók, a lengyelek, illetve a szovjet államigazgatás, a vörös hadsereg ellen léptek föl. És azért hozzá kell tenni azt is, hogy a II. Világháborúban a holokauszt egyik jelentős és borzasztó szintere volt Nyugat-Ukrajna, Ukrajna tágabb értelemben, ahol 1,5 millió zsidó gyilkoltak meg, és ebben a holokauszban jelentős szerepet kaptak a nácikkal szövetséges helyi lokális erők, így az egyes ukrán erők, illetve hát nem mehetünk el szó nélkül amellett sem, hogy az ukrán nacionalisták, akik a II. Világháborúban együttműködtek a náci Németországgal, ők bizony rengeteg lengyelt, 70-100 000 lengyelt is meggyilkoltak. Többek között emiatt is, például 2007-ben, amikor Stepan Bandera Lembergben szobrot kapott, amely egy hatalmas monumentális szobor, ezen szobor felavatása ellen Lengyelország és Izrael is tiltakozott. Itt 2007-ben vagyunk. Viktor Juschenko elnöksége idején, ő 2004 és 2010 között volt Ukrajna elnöke. Itt a 2004-es narancsos forradalmi események után vagyunk. Megkezdődött a II. Világháborúban részben a németek ellen, de leginkább annyira a szovjetek ellen és a helyi zsidóság, a helyi lengyel kisebbség ellen föllépő ukrán nacionalisták, szélsőségesek idealizálása és az ő beemelésük a hivatalos állami ukrán emlékezetpolitikába. Ez ellen nem csak Oroszország tiltakozott, hanem Izrael és Lengyelország is. Ez a folyamat 2010-ben megtörni látszott. 2010-ben nyerte meg a választásokat az orosz barátként elkönyvelt Viktor Janukovics. Majd 2014 után, a Jevromajdan után, amikor Viktor Janukovicsot megbuktatják, elűzik a hatalomból, akkor még nagyobb lendülettel, még nagyobb erővel folytatódik többek között a Bandera és a Suhevics kultusz építése Ukrajnában. 2014 úgy tűnik, és most már egyértelműen kijelenthetjük, hogy egy törés volt Oroszország és Ukrajna kapcsolataiban, és ez az a törés, ami a mostani események tükrében begyógyíthatatlannak tetszik. Sajnos itt most már kettő teljesen ellentétes emlékezetpolitikáról beszélünk. A két emlékezetpolitika közötti ellentét kibékíthetetlennek tűnik, és nem is hiszem, hogy belátható időn belül sikerülne kialakítani egy akár elfogadható, kompromisszumos orosz-ukrán történelmi narratívát.
A jelenlegi ukrán vezetés és az ország különböző szélső jobboldali mozgalmai között van-e kimutatható kapcsolat, akár úgy is, hogy ez a vezetés tűri vagy bíztatja őket? Ugye ez azért fontos, mert az orosz erők, azok most kifejezetten a jelenlegi ukrán kormányt akarják megbuktatni, tehát érdemes megvizsgálni, hogy mennyi alapja van annak az érvüknek, hogy vagy neonácik, vagy azokat tartanak fent, bíztatnak, tesznek jelentős tényezővé az országban.
A Zelenszkij kormány semmiképpen sem nevezhető neonácinak. Ez az állítás már csak azért is abszurd, hiszen az elnök maga Zelenszkij zsidó származású. Azonban az ukrán szélsőjobb, és emellett nem mehetünk el szó nélkül, noha a parlamenti választásokon rendre gyengén szerepel, hogy mit nem mondjak, a 2012-es választásokon érte el a Szoboda párt, amely kifejezetten szélsőjobboldali párt, a legnagyobb támogatottságát, és az azóta rendezett parlamenti választásokon rendre gyengén szerepel. Leginkább a nyugat-ukrajnai területi, megyei, adminisztratív központokban, közgyűlésekben rendelkezik nagyobb támogatással, tehát országos szinten ezek a szélsőjobboldali pártok nem nevezhetőek jelentős erőnek, azonban, noha a választásokon rendre alacsony támogatást, kevés szavazatot szereztek, mégis jelentős véleményformáló, közvéleményformáló erejük van. Gyakran úgy tűnik, hogy a kijevi központi hatalom nem határolódik el a szélsőségesek által tett durva kijelentésektől, amelyek nem csak egyébként Oroszország, hanem úgy Izrael, vagy akár Lengyelország számára is, az izraeli, a lengyel történelmi emlékezet számára is sértők lehetnek. Hogy csak néhány példát mondjak, a 2014-es egy Euromajdan után történt 2014. május 2-án egy orosz pártiak által tartott tüntetés Odesszában. Ezt a tüntetést ukrán nacionalisták megzavarták, és az orosz barát tüntetőket bekergették a szakszervezetek házába. Majd pedig rájuk gyújtották az épületet. Az épületből kiugró embereket lelőtték, a tűzoltók és a mentők jellemzően késve értek az épülethez, majd pedig az akkori idéglenes, tehát itt már Viktor Janukovics elnök megbuktatása után vagyunk, az akkori idéglenes ukrán köztársasági elnök Turchinov néhány nappal később adott tévéinterjújában nem ítélte el az erőszakot, sőt, külön kiemelte, hogy az ukrán nacionalisták mennyire bátrak voltak, és milyen bátran szálltak szembe az egyébként fegyvertelen békés, de orosz barát tüntetőkkel. Néhány nappal később, szintén 2014 május 9-én Mariupolban a győzelem napi megemlékezésen résztvevő szintén orosz barát emberek közé ukrán szélsőségesek több alkalommal is lőttek, és 20 halott maradt ott a megemlékezés után. Az akkori ukrán vezetés ezeket az akciókat sem ítélte el, és 2014 után a feszültség a nyugat-ukrán szélsőségesek, illetve a kelet-ukrán régiók orosz barát szakadárjai között ez a feszültség ez teljesen állandóvá vált. Zelenszkij elnököt 2019-ben választották meg, Petro Poroshenkóval szemben hatalmas sikert aratott az elnök választáson. A programja elsősorban a visszafogottabb, a nemzetiségekkel szemben toleránsabb politikára, illetve a nemzetiségeknek tett gesztusokra épült. Ennek ellenére azért azt lehetett látni az utóbbi években, hogy többek között a Poroshenko elnöksége alatt elfogadott például a 2017-es ukrajnai oktatási kerettörvény, a 2019-es államnyelv védelméről szóló törvény egyes cikkei pont Zelenszkij elnöksége idején léptek életbe, illetve már Zelenszkij elnöksége idején fogadták 2021-ben az őshonos népekről szóló törvényt, amely csak azok a nemzetiségeket, népeket ismeri el őshonosnak Ukrajnában, amelyek Ukrajnán kívül nem rendelkeznek saját önálló államalakulattal. Tehát ennek értelmében mondjuk a magyarok, de akár nevezhetnénk a lengyeleket is, zsidókat is, oroszokat is, nem számítanak őshonos népnek Ukrajnában. Leginkább a krími tatárokat tekinti ez a törvény őshonosnak, akik pedig tudjuk, hogy mostani állapotok szerint a Oroszországhoz tartozó Krím-félszigeten élnek. Ez is a konfliktusok egyik oka lehet.